fiatal nő, de mennyi a nyugalomban mért egészséges érték? Mikor, hogyan kell mérni, és miként kell változtatni az életmódunkon? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. Esőre várva, ezzel a címmel olvashatjuk Nagy Kristóf írását, aki a bevezetőt így kezdi. Ismét szélsőséges időjárás okoz problémát a magyar mezőgazdaságban. Szárazság van, és tavaszi fagy is pusztított a gyümölcsösökben. Mindezt tetőzi a geopolitikai feszültségek hatására kialakult általános energiaválság. De honnan lesz víz, teszi föl a kérdést a szerző, és erről is beszélgetünk szakértő vendégünkkel, Kovács Tamás agrár közgazdásszal, az Enkorn Trade Kft. Ügyvezető igazgatójával. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Sok év után ismét vastag hótakaró borította az őszi vetésű szántóföldi növényeket, a hideg időjárás pedig segítette a kártevők elleni küzdelmet. A januárban még kedvező kilátások aztán szertefoszlottak. Hát ennek látjuk a következményeit. Mi történik most akkor a földeken?
Hát visszatérve a hótakaróhoz, igen, nagyon régóta szerettük volna, hogy legyen hótakaró, nem csak azért, mert a hócsapadékot jelent, hanem azért, mert a hóalatt sokkal jobban érzik magukat az őszövetési növények, ráadásul az óvadó hó az kifejezetten jót tesz a pocok inváziónak, pontosabban a pocok invázió elleni küzdelemnek, meg egy csomó egyéb kártevő ellen nagyon hatásos, hogyha ez az óvadó hólébe megy a talajba. Egyébként ez egy kicsit becsapott mindannyiunkat, mert nem volt ez a nagyon vastag ez a hótakaró, és az, hogy ez a 8-10 centi hótakaró, ez nagyjából 8-10 mm esőnek vagy csapadéknak felel meg, tehát a téli csapadék mennyisége nem volt kritikus, de azért semmi különös nem volt, tehát ez nem töltötte vissza a talajokat.
Igen, de gondolom azért is örültek a téli csapadéknak a gazdálkodók, mert hogy évek óta már megismerkedtünk azokkal a fogalmakkal, hogy őszi szárazság, téli aszály. Ami korábban azért nem volt. Tehát korábban is voltak nyilván nyári aszályos időszakok, 5-10, 20, 30, 40 évvel ezelőtt is, de erre azért nem nagyon volt példa, hogy télen ilyen kevés csapadék legyen.
És arra sem nagyon volt példa, én most már 30 éve vagyok az agrár termelésben, most meg egyébben jó ideje az agrár kereskedelemben, arra sem volt példa, hogy azt mondhassuk március, vagy április végén, május elején, hogy aszály van. Tehát nem, hogy kibontakozóban van, vagy majd aszály lesz, várhatóan, hanem azt mondhatjuk, hogy kőkemény aszály van. Egyébként nem csak Magyarországon. Az elmúlt években sokszor sújtott minket, hogy csak egy ilyen kis magyar vagy kárpát-medentei aszállyal kellett megküzdenünk, most azért nagyjából Lengyelországtól, Szlovákián át, Magyarországon át, Szerbia, egész Bulgáriáig elhúzódik ez az aszályos szóna, és éppen tegnap jelent meg az amerikai mezőgazdasági miniszterünknek minden időközönként ilyen havonta van egy ilyen a nemzetközi globális hozamokat bemutató, meg a készleteket érzékeltető riportja, ez bizonyos USDA riport, és abban tegnap már az amerikai, az észak-amerikai aszálynak a hatásai kapcsán megjelenő nagyon jelentős, mintegy 11,5 millió tonnás búza hozam várakozás csökkenést prognosztizáltak, ami egyébként nagyon gyorsan át is hatott a piacon, tehát tegnap a chicagói tőzsde elég jelentősen eldurrant, és nagyon jelentősen emelkedett az európai irányadó tőzsde, a Matifon 8 euró, többi 8 euróval ment fel a búzára tegnap. Ez egy kezdete az árváltozásnak. Franciaországban, Németországban is mutatkoznak a szájjelek, úgyhogy valami olyasmi történik, ami egyébként megfelel az elmúlt évek tendenciájának, tehát nem hiszek abban, de szerintem de nagyon sokan vagyunk ezzel, hogy a helyzet a következő években jelentősen javulna, inkább folyamatos omlásra kell felkészülni.
Ezek az országok, amelyeket említett csak az utóbbi években, ilyen veszélyeztetett?
Az elmúlt években nagyjából ilyen 8-10 éves időszakra visszanézünk, akkor a világ jelentős gabonakészletei, kukoricai, búzakészletei, az átmenő készletek folyamatosan nőttek. Tehát a világtermelése folyamatosan nőtt, nyilván a felhasználás is, de ennek az eredője az átmenő készletek folyamatosan nőttek. Ettől aztán lett egy ilyen globális terménykereskedelmi visszarendeződés. Igazából aki most benne él termelőként, feldolgozóként, kereskedőként, vagy a logisztiká szereplői, azok azt érezhették az elmúlt jó egy évben, hogy ilyen teljes piaci leállás van. De most azt gondolom, hogy most egy fordulóponthoz érkeztünk. A várakozásom az, hogy az átmenő készletek hosszú idő után először csökkenni fognak, és ez mindig szokott egy kis sokkot okozni a piacon, de ez csak a terménykereskedelem meg az árak kérdése, hogyha nincs termés, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a búza ára, meg a kukorica ára.
Igen, tehát most úgy, ha belegondolunk, akkor úgy minden rossz, tehát áll a terménypiac, alacsony a sertésfölvásárlási ára, tejfölvásárlási ára is, nem is kötöttek még évelején szerződés sem, holott az utóbbi, hát talán egy évben ezek úgy rendeződtek. Tudjuk, hogy mindig van egy ciklikusság, tehát 3-4 évente ilyen hullámvölgy, de most ez így egyben van, ez a sok probléma.
Igazából nincs is más téma, tehát hogy a termelő barátaimmal vagy a kollégáimmal beszélgetünk, úgy haladunk a kilátástalanság felé, tehát olyan mértékben zúdulnak a problémák az agráriumra, ami tényleg az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, hogy én azt mondom, most nekem 30 éves optikámban ugye a múltam miatt, én ilyet nem éltem meg, tehát a víz folyamatosan fogy a rendszerből minden évvel, most már küzdünk az a szájjal, a kukorica termőterület ökölszabály volt Magyarországon, hogy 1 millió hektár kukorica kell, most már ilyen 650 ezer hektárnál járunk, de nem hiszem, hogy megáll a csökkenés. Tehát ez ha ezzel a lendülettel csökken, akkor jövőre azt mondhatjuk, hogy megfeleződött. Nyilván azért, mert nem lehet Magyarországon biztonsággal kukoricát termeszteni, de igazából nincsenek mindenható megoldások. Egy darabig a cirokban gondolkodott mindenki, most már azt látjuk, hogy a ciroknak az aszálytűrő képessége éppen, hogy csak jobb a kukoricáért. Most azt látjuk, hogy ebben az évben a gabonák kritikus állapotba kerültek már most. Én azt biztonsággal merem mondani, hogy nagyon-nagyon jelentős, akár 30-40%-os terméskiesés lehet a búzában, meg az árpában, a búzában feltétlenül, a durumbúzák katasztrofális állapotban vannak, úgyhogy nem nagyon látom a kapaszkodót, a terményárak alacsonyak, az energiaárak az egekben, tehát folyamatosan nehezül a helyzet.
Azért kérdeztem az előbb azokat az országokat, amelyeket említett, mert hogy eddig az utóbbi években arról beszéltünk, hogy Magyarországra a délvidékről jött föl ez az aszályos időszak, tehát hogy az ország egyik részét érintette csak a délalföldet. De most már elmondhatjuk azt, hogy ez jön egyre följebb és följebb, tehát amíg mondjuk Nyugat-Magyarországon, talán még ott mindig lehet a kukoricában bízni, de amikor azt a kimutatást néztük közösen, hogy az ország legszegényebb, tehát a legkevésbé csapadékosabb térsége az Fejér megye, arra senki sem gondolt volna. Tehát a, mondjuk a januártól május 9-éig leesett mennyiség, ott volt a legkevesebb, és nem a délalföldön. Tehát gyakorlatilag ez jön följebb és följebb.
Az idei csapadék április 30-ig országos szinten nagyjából olyan 90-100 mm körül lehetett, de valóban Fejér megye az olyan 70 és 80 között zárt, ez példátlan, és igazából az, hogy áprilisban gyakorlatilag nem esett egy szemeső, semmilyen 2-3 milliméterek, ez a múltkor olvastam valahol az elmúlt 125 év talán legcsapadék szegényebb áprilisa volt. Összességében még továbbra is igaz az, hogy a délalföld, tehát ez a Békés, Csongrád, Jászné-Kunszónak, esetleg a Hajdúságnak a déli fele, ez a legkitettebb zóna is igazából. Itt a folyamatosan 4 éve csak csökken a talajban megőrzött vízmennyiség, vagy a vízbázis. Igazából elég reménytelennek tűnik. Tehát ott egy 100-150 mm-re több éves csapadék a megszokott gépes sem okoz majd jelentős változást, mert a talaj elképesztően szomjas.
Tehát, hogyha leesik az az éves 550-600 milliméternyi csapadék, akkor igazából az sem segít már semmit, amiatt, hogy a talajvízszint egyre jobban
lejjebb. Én azon az országnak vannak olyan régiói, ahol ezt kimondhatjuk, igen. Nyilván hol van ez az 550-600 milliméter, nagyon kellene, nagyon jó lenne, meg természetesen másképp látja ezt egy zalai termelő, vagy egy somogyi termelő, egy baranyai, vagy esetleg az Alpok alján. Egyébként még az északelet Magyarország is egész jó állapotban van, tehát a nyírségnek egy jó része, vagy Borsod megyének az északi része, de ez a, ha négy felé osztjuk az országot, és a jobb alsó sarok, ez a délalföld, ez elesett, azt merem mondani.
Most innen megy Hódmezővásárhelyre,
igen,
az állattenyésztés és növénytermesztési napokra, ott ez szóba kerül?
Biztos vagyok benne, hát ez lesz a fő téma, mármint nem hivatalosan, hanem az informális beszélgetésekben. Én azt gondolom, hogy ekkora problémával nem szembesült az agrárium az elmúlt, az én 30 évemben semmiképpen.
Azért kérdezem ezt, mert hogy erről gyakorlatilag mit lehet mondani? Tehát ugye volt a 2022-es történelmi aszály, de most már, és akkor ugye 1000 milliárdos aszálykárról beszéltünk, de most már így május elején, közepén történelmi aszályról lehet beszélni. Tehát látva azt, hogy sokan bíztak az őszi árpában, őszi búzában, annak is láthatóan rossz lesz az eredménye.
A kettő között van egy nagyon komoly különbség. Először is pontosabban egy dolgot mindenképpen megragadnék, hogy 2022. februárjában tört ki ugye az orosz-ukrán háború, és ennek az eredménye egy európai pánik volt a terménypiacokon és a nyersanyagpiacokon, és ez oda vezetett, hogy soha nem tapasztalt terményárak jöttek 22. második felére. Tehát akkor a buzára jött a 150 ezer forintot tonnánként a kukoricája is. Az olajos növények 300 ezer forint fölött voltak. Tehát akkor az aszálynak a hatása nyilván egy jelentős terméscsökkenés volt, mondjuk megfeleződött, egyébként nem annál kicsit jobb volt a helyzet termény, viszont duplára emelkedtek, sőt, a mai árakhoz képest azt mondom, majdnem háromszorosára emelkedtek a terményárak, így ez valamilyen szinten azért az agráriumnak a termelő oldalát azért valamilyen szinten rendbe rakta, most viszont egy nagyon-nagyon visszafogott, csendes, alacsony terményárakat hozó piacon kellene megküzdenünk egy nagyon alacsony várható hozammal. Ennek a kettőnek az orzat, ez borzasztó számot fog adni.
Igen, de a végeredmény az időjárás miatt érdekes,
hogy
akkor elindult az, hogy 2022-ben, hogy jöttek a száraz nyári hónapok, de azért talán az év még úgy jól indult, most meg az év is elég rosszul indult. Bár mindenki bizakodott a decemberi nagy mennyiségű csapadék láttán.
Én emlékszem nagy aszályokra a termelőkoromból, 20 évig termelőcégnél dolgoztam, 96-ban volt egy nagyon jelentős aszály, aztán 2011-ben is volt, talán 2002 vagy 2003-ban is, csak ezek az aszályokra az volt jellemző, hogy például 96-os arra nagyon emlékszem, hogy az én akkori cégemnél ilyen 2 tonna körüli kukorica termés lett, vagy került betakarításra, de akkor az őszikalászosok jól szerepeltek, tehát az árpa meg a búza jó volt. Általában a nagy aszályok, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, azok a nyári pusztító forróságtól és az átmeneti csapadék, vagy a nem kifejezetten kedvező csapadék eloszlásból adódtak, mondjuk virágzáskor érte a kukoricát, megégett a pollen, nem kötött ebből adódtak olyan problémák, vagy a csőképződés szemkiterítés időszakában érte a kukoricát, de az, hogy olyan aszály legyen, ami április végén azt mutatja, hogy a buzahozam akár 30-40%-a kisebb lehet az elvártól, a megszokottól, ilyennel én nem találkoztam az elmúlt három és fél évtizedben, egyébként már annyinál tartok.
És hát arról nem is beszélve, hogy a gyümölcsöket is milyen kár éri, fagykár az elmúlt években, a diótól kezdve az almáig, olyan térségekben, amelyek például a nyírségben kimondottan almatermesztő vidéknek számítottak, vagy számítanak, tehát ott is egy 100%-os fagykár, mint tavaly is, meg idén is. Tehát tulajdonképpen ilyenkor az utóbbi időszakban elindultak a különböző gondolkodások, hogy akkor kései vetés, korai aratás, vagy fordítva, tehát minél korábban elvetni, vagy mondjuk a nyár második felében másodvetés, vagy később a kukoricát elvetni, hogy akkor legyen inkább biztosan termés. Tehát tudjuk, hogy ősszel meg a napsütéses órák száma az kevesebb. Tehát, hogy ezek a gondolkodások lassan idejét vesztik, vagy értelmüket vesztik, mert hogy az asszály az mindent borít. Tehát mi legyen abban a termőföldben? Hát mondta a cirkot is például, hogy igen, az volt egy ilyen kapaszkodó a kukoricáért, de már ott is problémák vannak.
Van egy ilyen termékkerekasztal klubunk, most már majdnem 30 éve működtetjük, egy ilyen önszerveződés, de nagyon szigorúan minden hónap első csütörtökén találkozunk, ez a bizonyos Terka klub, elég sokan ismerik az országban, és minden hónapban egyszer találkozunk, és megbeszéljük az aktuális növénytermesztése kapcsolatos problémákat, de mindent a terménypiasztól, az input ellátáson keresztül, az aktuális növényvédelmi problémákat, és sok minden mást. Nagyon fontos szerepe, ilyenkor mindig megbeszéljük a vetési időket, és az a szummázata mindennek, hogy nincs két egyforma év, nincs két egyforma szituáció, és nem lehet következtetés levonni, mert annyira sok minden hatás éri a növénytermesztést a vegetációs időszakban, hogy egyik évben a korai vetés a jó, másik évben meg a késői vetés a jó. Az egyik évben elképesztő rovarinvázió van, az egyik év toxinos, a másik nem, az egyik évben a toxinos a dontoxin, aztán aflatoxin, mert a támad a gyapotok, bagolylepke, vagy a nem tudom milyen rovarkárokozó, vagy kórokozó. Nincs két egyforma szituáció, tehát ilyen globális bölcsességeket ebből nem lehet kihozni, de ugye most a nagy sláger, erről nyilván vannak nálam avatott a szakértők, és ugye a no-till, a szántás nélküli művelés, az állandó talajtakarás, abszolút hiszek benne, tehát a fő prioritás a vizet megtartani, de azért a semmi, de ott is vannak problémák, ugye ott teljesen másképp telelnek át a kórokozók, a növényi szárészek fennmaradnak a talajfelszínen, ott át tudnak telelni azok a gombák, amik majd később visszafertőzik a gazdanövényt, és majd toxinokat fognak termelni.
Pocokinvázió
elképesztő, tehát én ami az elmúlt 2-3 évben történt Magyarországon, ilyet nyilván nem láttam, tehát időről időre megjelennek olyan dolgok, amik még nem voltak, de azért az elmúlt években, évtizedekben ezeken mindig megküzdött az agrártermelés, de most valahogy olyan sokként ér ez a sok hatás, hogy ezt most nagyon nehéz átvészelni.
Ugye szokták mondani, hogy 7 szűk esztendő, 7 bő esztendő, mikor volt utoljára, ha nem is 7 bő esztendő, de legalább egy olyan 2-3 év, így talán 2022 előtt?
Ha jól emlékszem, 19-ben és 20-ban 8 millió tonna fölötti kukorica termés volt Magyarországon. A kukorica ez nagyon jó indikátor, tehát ha kukorica nagyot hoz, akkor az év az nem tudott rossz lenni. Elő a legnagyobb termőterületen, meg ő a legkitettebb, az a szájnak legkitettebb kultúra, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a kettő volt az aranyév hozam oldalról, meg egy csapadék oldalról, azóta csak romlik a helyzet, 2020 óta csak romlik.
Na most asszály stratégiáról is már sokat beszélgettünk különböző műsorokban, hogy ilyen létezik, de végül is az, hogy elindult például a Vizet a tájba program, ez mennyire lehet esetleg sikeres, vagy mennyire lehet ezt kibővíteni, mert itt ugye legfontosabb az lenne, hogy vízmegtartás, tárolók építése, csatornahálózat fejlesztése, kitisztítása, és ahol csak lehet ott az öntözhetőséget megteremteni. Tehát ezek még mennyire ilyen kapaszkodók ebben a helyzetben?
Azzal együtt, hogy Magyarországon az elmúlt évtized legnagyobb agrár világ összefonódó problémája a vízhiány, ezzel együtt én azt érzem, de hozzáteszem, én már nem vagyok a termelésben, 15 éve nem a termelésben vagyok, de nyilván a termelők között vagyok, és hát ők a partnereink, egyébként nekem magánszemünk is, a baráti köröm is ebből a körből adódik, vagy jön, viszonylag kevés helyen öntöznek, jelenleg is. Én szerintem egyelőre talán még kevesebben öntöznek, mint mondjuk amit én tapasztaltam annak idején, mondjuk a 90-es években, akkor én tudok olyan öntöző rendszerekről, amiket ma nem használnak. És közben olyan szinten elavult a vezetékrendszer, a szivattyú telepek, meg minden, ami ennek a logisztikáját adja, hogy nem felütható. Nyilván változtak az ezzel kapcsolatos szabályozók, azok a csatornarendszerek, amik öntöző csatornaként működtek, ezek ma elgazosodtak, visszapolódtak, nem működnek. Tehát iszonyatos pénzt kellene áldozni, de azt gondolom, nem lesz más út. Tehát, hogy ezt ha most nem kezdjük el, és nem karoljuk föl, és nem kezdjük el azt a vizet megfogni, amiket nagyon sok esetben csak átjön rajtunk, ugye, ha csak a két nagy folyónak az árhullámaira gondolunk, akkor ott elképesztő mennyiségű vizet lehetne megfogni, bár idén praktikusan nem is volt árhullám a Dunán. Tehát még lehet, hogy ezzel is szembesülnünk kell, hogy meg akarjuk fogni a vizet, de nem lesz minden évben jelentős árhullám megfogni való víz.
A folyók vízutánpótlása is egyre kevesebb.
Igen, ebből azt akartam kihozni, hogy ez sem lesz univerzális megoldás, és ráadásul az meg nem egy vízügyi szakember, de nekem az ilyen triggerpontom, hogyha azt látom, hogy valahol furtkutakból öntöznek. Én azt gondolom, az elmúlt először tanulmányaimból, meg az elmúlt évek tapasztalatából, hogy kutakból öntözni az csak egy átmenet és látszat megoldás. Egyszer hallottam egy olyan számot, hogy ahhoz, hogy egy hektárt öntözünk, ahhoz 5 hektár alól elvesszük a vizet, ugye, ahogy az összefolyó vizeket. Nyilván vannak erre nálam sokkal tapasztaltabb, hogy ezt a témát jobban értő emberek, akik szakértők, akik ezt majd jobban tudják, majd árnyálják a képet, de alapvetően a természetes vizekből kellene öntözni, de ez most egyelőre...
És nem csak az öntözés a legfontosabb, tehát
a víz megtartás, az a fő prioritás.
Milyen talajon gazdálkodunk, történik a talaj
a művelése. Kapcsolatban mindent át kell gondolni, amit az elmúlt 20-30 évben az így szoktuk alapon műveltünk, az 100% biztos.
Maradt még bő egy percünk, fölmerül a kérdés, hogy akkor az országnak bizonyos részei még jobb helyzetben vannak, mint a Dél-Alföld, de akkor a Dél-Alföldön mit tegyenek a gazdálkodók, hogyha ennyire kritikus a helyzet?
Abba biztom, hogy erre már nem marad idő erre a kérdésre. Nincs ember, aki ma Magyarországon megmondaná, hogy milyen alternatívákat kínálhatunk a szántóföldi növénytermesztés helyett. Nem nincs olyan ismert kultúra, ami ekkora területen biztonsággal művelhető lenne.
Mert hogy a stúdióban mielőtt bejöttünk, beszélgettünk arról is, hogy hát mondjuk erdőket telepíteni, de az erdők állapota is egyre rosszabb helyzetben van, akár Észak-Magyarország, tehát a szárazság az erdőket is érinti. Aztán viccesen beszélgettünk, hogy akkor banán, kókusz, datója, ananász, hogy mi lehet a megoldás.
Nem tudom,
megoldás talán az lehet helyzet. Akkor, hogy esőre várva, hogy ahogy a nagy Kristóf által jegyzett írás is kezdődik, illetve ezzel a címmel van ellátva, tehát hogy az a 4-500 milliméternyi csapadék hulljon le?
Egyelőre azt teszi az agrárium összeszereplője, hogy abba bízik, hogy a következő jobb lesz, mint az előző, de most azért a tapasztalataink azt mutatják, hogy ez nem így lesz, nem fog működni.
És hát akkor mi kerül a földbe ősszel?
Az őszi kalászosokat, vagy az őszi vetésű növények termesztése még mindig nagyobb biztonságot ad, mint a tavasziaké. Azért az ősz és a téli csapadékban sokkal jobban lehet bízni, mint a tavasziban és a nyáriban. Úgyhogy abban bízom, hogy az őszi kalászosok termőterülete a következő években még nem fog csökkenni.
Köszönöm szépen. Tehát, hogy honnan lesz víz? Ez egy olyan kérdés, amire nehéz választ adni. A cikket mindenképpen érdemes elolvasni, Esőre várva címmel, a holnapi Mandinerben jelenik meg, és Kovács Tamás agrárközgazdásszal, az Encorn Trade Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az eltelt szűk fél órában. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Majd 4 évtizedet töltött a tanári pályán, de nem csak középiskolás fokon tanított. Néptáncos öccsével, ahogyan fogalmaz lelkitársával, Európa szerte és a nagy óceánon túl is. Magyar közösségekben oktatta a népi kismesterségek fortéjait, és osztotta meg a mozdulatokban átrökített 1000 éves tapasztalatokat. 3 gyermek édesanyja, 7-nek nagymamája, aki testvéreivel együtt még édesanyját is szeretettel veheti most körül. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok. Vendégem a Fáy díjjal, Szeder Fábián és Zólyomi József díjjal, valamint a Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett népi iparművész Petőné Szabó Piroska.